Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és aki nézte a beosztást, látta, hogy Görög Roland van beosztva, de igazából az Adventista Motoros Misszió van itt most közöttetek. Többen is eljöttünk. Tulajdonképpen mi egy olyan csapat vagyunk, ahogy már Ilyes testvér is itt mondta, hogy különbözőek vagyunk a hétköznapi életben, a szakmánkat illetően, különbözőek vagyunk a motorjainkat illetően, különbözőek vagyunk azt illetően, hogy mit szeretünk a motorozásban, és mégis van egy közös dolog bennünk, az, hogy a Jóisten szeretjük, és kaptunk egy elhívást a Jóistentől, hogy kezdjünk valamit azzal, amit nekünk adott. És mi szeretnénk ezzel kezdeni valamit. Az Adventista Motoros Misszió egy nemzetközi szervezet, a Generál Konferencia által elismert missziós csoport, ami a világ sok országában létezik. Nagyon sok helyen, nagyon sokan vannak már szerencsére, jellemzően az Egyesült Államokban, tehát elég nagy csoportja van az Adventista Motoros Missziónak Floridában, nagy csoportja van Arizonában, Amerika több államában, de nagyon sokan vannak Brazíliában például, ott egy óriási mértékű fejlődés látható most. Folyamatosan kapjuk a hírlevelet tőlük, és látjuk azt, hogy hónapról hónapra keresztségek, evangelizációk történnek. Nagyon örülünk, amikor ezt látjuk. Indiában, Ausztráliában, Új-Zélandon is vannak adventista motoros testvéreink. És ahogy adventistának lenni is, egy nagy család tagjaként olyan jó megélni azt, amikor külföldre megyünk, más gyülekezetbe megyünk, hogy egy család vagyunk. Mi is motorosként egy nagy család vagyunk. Akár világi motorosok, akár keresztény motorosok, mindenki int a másiknak az úton, hogyha valaki bajban van, a másik motoros megáll mellette, egy nagy család vagyunk, és ezen a családon belül jó azt látni, hogy keresztényként, adventistaként is egy családnak a részesei vagyunk. És itt most Magyarországon is vagyunk egy páran, nem is lehetünk itt most mindannyian sajnos, vagyunk egy páran, akik arra kaptunk elhívást, hogy kezdjünk ezzel valamit, és részben erről szeretnénk beszélni, részben pedig arról szeretnénk, hogy szóljon ez a mai nap, hogy szeretnénk átadni azt az üzenetet, amit mi megkaptunk a Jóistentől, mégpedig több formában is. Az egyik, amivel kapcsolatos a gyerektörténet is lesz, hogy legyél mindig önmagad, legyél mindig valódi. És akkor gyorsan, én biztos vagyok, hogy a gyerekeknek a legnagyobb szám nem ez lesz, hanem a motorok majd, amikor kimennek, de azért amíg itt vagyunk, én mondanék egy rövid történetet, és maradnék itt, hogy a mikrofon, hogy hallja mindenki, mert a hátsó gyerekek is hallják. Ez a történet, ez nagyon-nagyon régen játszódott, nagyon régen történt, egy messzi-messzi országban, egy hatalmas nagy messzi országban, mi lehet az, mit tippeltek? Keleten van, messze van, és egy nagyon nagy ország. Kína. Ez a történet, ez Kínában történt meg, nagyon-nagyon régen, amikor Kínának az első embere nem a király volt, hanem ott úgy hívták, hogy császár. Kínának császára volt, ő irányította az országot, és ez a császár már nagyon öreg volt. És nem volt fia, nem tudta, hogy kinek örökölje, ki örökli majd a trónt, ki lesz a következő császár, ezért azt gondolta, hogy kitalál valamit. Körbenézett a császári udvarban, de akik őt körülvették, hát nem voltak nagyon okosak. És azt gondolta, hogy valami mást kell kitalálnia, hogy a megfelelő ember találja, hogy ki legyen a következő császár. Ezért összehívatta a városból, a fővárosból az ifjakat, a fiatalokat, és azt mondta, hogy minden fiatal jöjjön ide a császári udvarba, kapnak egy feladatot, és aki a feladatot teljesíteni tudja, ő lesz a következő császár. És ez a feladat nem is volt olyan nehéz, gyorsan özönlött mindenki a császári udvarba, mindenki meg akarta kapni a trónt, hiszen akkor ő lesz az első ember az országban. És mindenki kíváncsi volt, hogy vajon mi lehet ez a feladat. A császár nem mondott semmit, megnézte, hogy sorban állnak a fiatalok, és elment előttük, és mindenkinek a kezébe nyomott egy magot. Nem mondott semmit, csak a kezükbe adta ezt a magot, és amikor mindenki megkapta ezt a magot, akkor azt mondta, hogy menjetek haza, ültessétek el ezt a magot, és egy év múlva jöjjön vissza mindenki, és meglátjuk, hogy mit hoztok vissza, és akinek a legszebb növénye lesz, aki a legjobban tudja gondozni ezt a kikelt növényt, na majd meglátjuk, abból lesz a következő császár. És volt egy kisfiú, úgy hívták, hogy Ling, ő még elég kicsi volt, de azért elment ő is, és ő is kapott egy magot. Szorongatta ezt a magot a markába, hazament, megmutatta az anyukájának, és az anyukája segített elültetni, fogtak egy cserepet, elültették a magot, és elkezdték locsolni rendszeresen, mindig locsolták, hogy kikeljen ez a növény a magból. És Link figyelte minden héten, nézte a cserepet, hogy mi történik a maggal, nem történt semmi. Közben a pajtársai már odakint mindenki arról beszélt, hogy kikelt a növény, mindenki már arról beszélt, hogy hány centis a növény, hogy milyen levelei vannak, már van, aki arról beszélt, hogy lassan virágozni fog. Az ő cserepeinek meg se híre, se a magnak nem történt, maggal nem történt semmi. Nem kelt ki. Lassan eltelik egy év, Link nagyon szomorú. A többiek már dicsekednek, hogy kinek milyen magas növénye van, mennyi levele van, mindenki dicsekedett vele. Ő meg szégyen szemre csak mindig csak kullogott hátul, nem mert megszólalni, mert nem merte bevallani senkinek, hogy igazából az ő magjából nem lett semmi. Eljött az idő, amikor vissza kellett menni a császár udvarába, és meg kellett mutatni, hogy kinek mi lett a növényéből. Mindenki ment, büszkén vitték a cserepeket, növényeket, sorban felsorakoztak az ifjak, és Link mondta az anyukájának, hogy én el sem akarok menni. Hát minek menjek el, ki se kelt a növényem, semmi értelme, hogy elmenjek. És az anyukája mondta neki, de, menj csak el. Ilyen magot kaptál, ez történt, ez a valóság, menj el, ez van. És Link elment, de nem nagyon akart előre menni, csak ott letette a cserepet a többiek közé, és elbújt hátra. És a császár körbe ment, nézegette a növényeket, ámuldozott, hogy micsoda szép virágok, hatalmas levelek, gyönyörű növények. Egyszer csak meglátta az üres cserepet. És mondta, hogy kié ez az üres cserép? Azonnal lépjen előre. Hát Link csak lapított hátul a sorban, előre sem mert menni, annyira szégyelte magát, hogy pont az ő növényével nem történt semmi. De hát a császár csak nem hagyta annyiba, mondta, hogy azonnal lépjen elő, akié ez az üres cserép. Na jó, hát vette akkor minden bátorságát, és azt mondta, hogy hát, igazából az enyém, én voltam az, aki ezt elültette, de nem történt vele semmi. Erre megszólal a császár, most figyeljen ide mindenki, itt van a ti utódotok, itt van az új császár. Nem értette senki, hogy mi történik. Hát szebbnél szebb növények voltak, hatalmas virággal, hatalmas levéllel, meg ott volt az üres cserép, amivel nem történt semmi. Senki nem értette, hogy miért pont Ling, ez a fiatal fiú, akinek a virágával semmi nem történt, miért pont ő lett a következő császár. Az öreg császár elmondta, hogy fiaim, mindannyian főzött magot kaptatok, amiből nem fog kikelni semmi. De amikor látta mindenki, hogy semmi nem történik, gyorsan vettek egy másik magot, azt elültették, hogy abból minél szebb növény jöjjön, hogy abból minél nagyobb virág legyen, hogy ez minél szebb legyen, hogy el tudják majd kápráztatni a császárt, és ők lehessenek a császár utóda. Link volt az egyetlen, aki bemerte vállalni, és őszintén visszament, és azt mondta, hogy hát, az enyémmel nem történt semmi. És ez nagyon tetszett a császárnak, azt mondta, hogy ilyen őszinte emberre van szükség, ahhoz, hogy irányítsák az országot, ő lesz a ti utódotok. Mi ebből a tanulság? Ugye minden történetnek van egy tanulsága, a felnőttek már levonták a tanulságot, ti meg jegyezzétek meg azt, hogy mindig őszintének kell lenni, anyával, apával, és a jó Istennel is. Mindig mindenkivel őszintének kell lenni. Ha valami nem úgy sikerült, ahogy azt terveztük, ha éppen béna lett az, amit csináltunk, nem baj. Mert anya meg apa akkor is szeret titeket, és a jó Isten akkor is szeret titeket. Úgyhogy maradjon meg ez mindannyiunknak tanulságként ebből a történetből, hogy legyünk őszinték, akármi is van mögötte, akármilyen kudarcot érzünk, a jó Isten nagyon jól tudja azt, hogy mi kik vagyunk, és előtte nem tudunk elrejteni semmit, semmi értelme nincsen. És tulajdonképpen higgyétek el, hogy a körülöttünk, a környezetnek ez az elvárása felénk is. És ezt sokszor megemlítjük, most a szombatiskolán is előkerült, hogy legyünk őszinték, legyünk valódiak, legyünk önmagunk. A motoros misszió részeként kaptunk meghívást egy motoros klubnak a rendezvényére. Ez egy olyan motoros klub, aki nem nagyon ismerős a motoros társadalomnak a felépítésében, annak elmondom, hogy Magyarország területe föl van osztva különböző klubok részére, és ezek a klubok, motoros klubok lehetnek jelen csak azon a területen. Senki más nem engednek. És a motoros klubok közt is van egy hierarchia. És a hierarchia tetején áll egyetlen egy nemzetközi szervezet, Csak ők lehetnek egyedül nemzetközi szervezet, akik ebben a csapatban működnek, és hát nekik van a legnagyobb tekintélyük így motoros társadalmon belül. Ha az ő csapatjuknak a nevét meghallja valaki, akkor ezt komolyan veszi mindenki. És nem nagyon szoktuk mondani ezeket a neveket, de így magunk közt vagyunk, és én arra kérlek titeket, hogy amikor ez eszetekbe jut, és esetleg mondjátok másnak, hogy ezeket a neveket ne mondjátok. Jó, ezt kicsit kezeljétek úgy, mint mondjuk a börtönmissziót, ahol bizalmasan kell kezelnünk információkat. Ezek is olyan dolgok, amiket ilyen értelemben bizalmasan kell, hogy kezeljetek. Én bízom bennetek, és most ezért is fogom elárulni ezeket a helyszíneket, meg neveket, de én arra kérlek, hogy amikor ez szóba kerül, ezeket ne adjátok tovább, kérlek, ezeket az információkat. Ez most csak magunk közt én elmondom, mert jó azt látni, hogy az Isten mindenhol dolgozik. Az Isten mindenhol jelen van. Ez a csapat, akiről én beszélek, ez a Hells Angels, a pokol angyalai, a világ egyik legnagyobb motoros szervezete, és ezt úgy képzeljétek el, hogyha itt Magyarországon az egyik Hells Angels klubtagnak bármilyen konfliktusa lenne, akkor egy pár óra múlva 2-3 ezer motoros sorakozna az osztrák határon Európa minden részéről, mert már volt ilyen, amikor valamilyen balhé van, összefognak, összetartanak, és pillanatok alatt meg tudják oldani ezeket a problémákat. Nagyon kiterjedt információs hálózatuk van, és egy nagyon összeszokott, nagyon összetartó csapat. És ez a csapat minden évben szervez egy motoros találkozót, illetve egy ilyen zenei rendezvényt Sárváron, és Sárváron bent a várnak az udvarába, és oda a Magyar Keresztény Motorosok közösségét meghívták, nem is akárhova, képzeljétek el. Aki volt már Sárváron, a sárvári várban, az tudja, hogy van egy kis belső udvar, meg van egy külső rész. És a belső udvarban van a színpad, ahol fellépnek a különböző együttesek, és a színpad mellett ez a motoros klub felállította a saját sátrát, ahol lehet kapni különböző termékeket, amivel őket támogatjuk. Tehát aki szeretné kifejezni azt, hogy ő támogatja ennek a csapatnak a működését, az megvehet különböző pólót, pulóvert, kendőket, bármit. És ezt nyilván ők a főhelyre rakják, hogy minél többen vásároljanak ilyen terméket. És mit gondoltok, a keresztény motorosok hol kaptak helyet? Hát közvetlen mellettük. Pontosan akkora sátort kaptunk, mint az övék, és a pokol angyalai mellett ott volt a Magyar Keresztény Motorosok közössége a főhelyen. Gyakorlatilag senki más nem volt ott, mi ketten voltunk, ez a két sátor volt ott. Az összes többi árus az a külső részen volt, csak mi kaptunk erre lehetőséget, hogy keresztény motorosokként ott legyünk. És azt mondták nekünk, ugye ott mi is sürögtünk, forogtunk közöttük, a motorosok között, és ugye hát mi nem iszunk alkoholt, ott álltunk az alkoholos sörrel a többiek között, ugye mindenki addigra már délután elkezd inni, megpróbálják jól érezni magukat a maguk módján, és még ott álltunk az alkoholmentes sörrel, és akkor az egyikünk így valamilyen megjegyzést tett, hogy hát mi alkoholmentes sörrel, hát remélem, hogy nem veszitek rossz néven, vagy nem néztek ki emiatt minket, hogy mi nem iszunk alkoholt. És akkor az egyik klubtag megszólalt, hogy figyeljetek, addig lehettek itt köztünk, ameddig ti alkoholmentes sört fogtok inni. Mert amikor mi azt látjuk, hogy ti elkezdtek majomkodni, ti elkezdtek utánozni minket, ti elkezdtek, megpróbáltok valami olyasmi lenni, amik nem vagytok, onnantól kezdve mi ezt látjuk, és köszönjük, ebből nem kérünk. Mi abból kérünk, ami valódi. Mert ők ezt várják el saját maguktól, ezt várják el csapaton belül, hogy legyél önmagad, legyél valódi. És ők ezt látják rajtunk is. És ezt mondták nekünk, hogy amíg ezt csináljuk, addig ott lehetünk közöttük, amíg mi valódiak vagyunk, mert ők ezt várják el tőlünk. Amikor mi megpróbálunk valami olyasminek mutatkozni, amik nem vagyunk, úgy odaférkőzni közéjük, hogy megpróbálunk úgy haverkodni velük, hogy mi is mekkora, hogy berúgtam én is a múltkor, és hogy milyen részeg voltam, és látni fogják, az emberek ezt látják. Akármilyen területen is dolgozunk, akár kivel is beszélünk, az emberek látják rajtunk, hogy valódiak vagyunk, vagy nem vagyunk valódiak, és ezért szerettem volna ezt a történetet most előhozni, hogy vannak olyan emberek, akikkel nem tudtok beszélni, csak ti. Senki más nincs, akit az Isten oda küldött, hogy beszéljen az evangéliumról, hogy beszéljen a kegyelemről, csak ti. És csak te vagy az, akit a Jóisten föl tud erre használni. Ez egy felelősség, de ugyanakkor egy nagyon örömteli munka is. Ennek a munkának az öröméről szeretnénk ma délután beszélni, mert többen részt veszünk egy másik missziós munkában is, ez a Sziget Fesztivál, amit szeretnénk megemlíteni majd délután. Erről szeretnénk többek közt egy kis rövid beszámolót tartani, illetve bemutatni a motoros misszióban eddig történt dolgokat. Készültünk egy kis diavetítéssel, videóval, úgyhogy délutánra is szeretettel várunk vissza mindenkit. Szeretnénk mindenki a maga módján hozzátenni valamit, mert látjátok, hogy mások vagyunk. Nézzétek meg majd a motorjainkat, látjátok, hogy a motorjaink is, mint mások. Más tempóban motorozunk, de ahogy hallottam most a szünetben, Sátán valamiért nagyon nem akarta, hogy ez a csapat itt legyen, mert szó szerint minden motorra történt valami idefelé úton, ami megadályozta volna, hogy itt legyenek, és én nagyon örülök, hogy itt vagytok, hogy itt vagyunk. Köszönöm még egyszer a gyülekezetnek a lehetőséget. És most szeretném átadni a szót az öcsémnek, Görög Péternek, aki szintén készült egy igei üzenettel ma délelőtre. Peti a zuglói gyülekezetnek a tagja, ott gyakran hirdeti az igét. Ő maga is motorozik, most már a második motorja van. Az első motorja, mert az előző egy robogó volt, de azzal a robogóval is bejárt olyan területeket, ami nekem csak a kívánság listán van, úgyhogy ebből is látszik az, hogy mások vagyunk, látjátok, hogy másképp öltözködünk, de igyekszünk az öltözetünkkel is azt üzenni, hogy mi a saját magunk módján, ahogy mi vagyunk, úgy szeretnénk szolgálni az Istennek, tőletek pedig azt érjük, hogy fogadjatok el minket így. Fogadjátok el, én ennek nagyon örülök, hogy az egyháznak most ez a szlogenje, hogy gyere, ahogy vagy, mert most úgy szeretnénk jönni, ahogy vagyunk, és azok az emberek, akiket mi hívunk a gyülekezetbe, ők is úgy fognak jönni, ahogy vannak. És mi ezt kérjük, akárhova megyünk, két dolgot kérünk a gyülekezetektől. Ez az egyik, hogyha ide bejön bárki, ilyen ruhába, vagy még ilyen ebbe, fogadjátok szeretettel őt. Ne akarjátok megváltoztatni, ne akarjátok, hogy a következő héten nyakkendőbe jöjjön, hogy a következő héten már beszélje a szent nyelvezetet, és tudja, hogy hogyan kell köszönni, és tudja. Ne várjátok el tőle, hanem hadd jöjjön úgy, ahogy ő van, hadd dolgozzon benne a Jóisten, és hadd alakítsa őt a saját tempójában, a saját módján. Mi is így jövünk, ahogy vagyunk, úgyhogy köszönöm, hogy minket így szerettek, és így fogadtok el. Eddig csupa pozitív fogadtatást kaptunk tőletek, ezt nagyon szépen köszönjük. Nézzétek meg a motorjainkat, azok is mind különbözőek. A másik dolog, amit minden gyülekezetben szoktunk kérni, ahol vagyunk, illetve nem csak gyülekezetekben, hanem ahol keresztény közegben vagyunk, hogy imádkozzatok értünk. Imádkozzatok ezért a misszióért, mert háttértámogatás nélkül nem megy. Sokszor érezzük azt, hogy a Jóisten minket beküld Sátán játszó terére, és nagyon nehéz megállni, hogy mi ne hintázzunk és ne csúszdázzunk ott egyet. De nem azért megyünk. Azért megyünk, hogy az örömhírt vigyük el oda mindenkinek, de ehhez nagyon kell az a támogatás, amit viszont tőletek kapunk meg. Ezért arra szeretnék titeket kérni, hogy ezután kicsit jobban meg fogjátok remélem ismerni, hogy mit szeretnénk motorosként, de délután is fogunk beszélni, de imában támogassatok minket, és legyetek egy ilyen háttérbázis ennek a missziónak, mert nagyon szükség van erre a támogatásra. Így köszönöm szépen, és akkor át is adom a szót Petinek.
Nagyon tetszett, amikor Jánosra a telefonon beszélgettünk. Ő érdeklődött, hogy a zenei kíséret, hogy hogyan lehetséges, és akkor a Győzire hivatkoztam, hogy Vámosom majd biztos segít. Hát azt mondja, nem jó a arcmemóriám, mondom, a Suzuki 400-as négy hengere, és akkor már mindjárt beugrott, hogy kiről van szó. Nekem is van egy kis történetem, nekem röviden elmondani, amikor egy motoros bejött egy imaházba, nem itt történt. Ugye bőrszerkó, ahogy mondjuk, hosszú haj, kíváncsiságból, és mindenki szeme ugye rászegeződött. Cikáznak ilyenkor a gondolatok, jobb is, hogy nem mondjuk ki sokszor az ilyen mondatokat. Körülnézett, és előre jött, és leült a padlóra. Ilyen feszültség támadt egy kicsit. A gyülekezetvezető felállt, és elindult feléje. Akkor megint a gondolatok cikáztak, hogy mi történik, és odament, és leült mellé. És utána egy párbeszéd indulhatott el, egy érdeklődésre válasz, és aztán megkeresztelkedett.
Wow, nagyon érdekes történet, és majd még ehhez kapcsolódni fog az ige szolgálat, amivel készültünk, hiszen összebeszéltünk, egyik téma kiegészíti a másikat. Köszönöm Istennek, hogy itt lehetek, most kis ilyen, most a mentőautóba vagy a kórházba lennék, csak ennyi múlott, hogy nem, és nagyon köszönöm nektek a kedves fogadtatást, ez egy nagyon barátságos és kedves gyülekezet. Nyissuk ki az igénket, és nyissuk ki a Bibliánkat a Lukács evangéliumának a 16. fejezeténél, ezt fogjuk majd elolvasni, előjáróba a 9. verset elolvasom. Jézus ezt mondja, én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Arról lesz szó, hogy hogyan alkalmazkodjunk, vagy hogyan viselkedjünk az olyan emberekkel, akik bejönnek bőrruhába és leülnek a törökülésbe a gyülekezet elé, és még hasonló dolgokról. Van egy olyan történet a Bibliában, ez a hamis sáfárnak a története, és ezt fogjuk ezen alkalommal kivesézni, amit nem értettem. És ez egy olyan történet, amiről nem szoktak beszélni a szószéken prédikátorok. Vagy legalább, jó, beszélek a magam nevébe, tehát én még nem hallottam róla, hogy erről bárki is beszélt volna. És korábban, amikor ezt olvastam, akkor így elgondolkoztam, hogy hát ezt nem értem, akkor jó, ezt átugorjuk, és megyek tovább. És zavaró, hogy van egy olyan dolog, ami úgy nehezen érthető. Tehát Lukács evangéliumának a 16. fejezetét elkezdem olvasni, és 1-től a 13. versig. Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte. Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt. 100 kórus búzával. Erre így válaszolt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura, most figyeljetek, tehát az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, kibízza rátok az igazit. És ha másén nem voltatok hűek, kiadja oda nektek azt, ami a tiétek. Hadd kérdezzem, hogy így egyszerűen megérthető ez a példázat, vagy tényleg nehéz? Kinek mi a véleménye? Hát, döntsétek el magatokba, szerintem nehéz. Na. És miért?
Benne van a hamis szó.
Benne van a hamis szó. Tehát történik itt valami kis furfang, és mégis megdicséri a sáfárt ez a főember. Nézzük meg, hogy mi mit jelent. Itt mértékegységek is elhangzottak. Korsó, károlyi fordításba bátust olvashatunk. Én új protestáns fordítást használok. Ez egy korsó 36,9 litert jelent, tehát az itt szereplő 100 korsó olaj, az 3690 liter olaj. gyakorlatilag. A másik mértékegység, ami elhangzott, az a kor, vagy a kórus, és ez egyenlő 10 korsóval, tehát egy kórus az egyenlő 369 literrel, tehát az itt szereplő 100 kórus búza az 36.900 liter búzát jelent, csak hát ezt nem literre mérjük, hanem a búzát tömegre, tehát mázsára vagy tonnára, ez 29,5 tonna búza, csak hogy értsük, hogy milyen tartozás volt. De ezeket annyira nem kell komolyan venni, mert tehát ez példázat, ez kitalált történet. Például ott van egy másik példázat, ahol az adós 10.000 talentum ezüsttel tartozik, tehát az is egy elképzelhetetlen hatalmas nagy mennyiség. Ezek azért vannak, ezek a nagy mennyiségek, hogy felfigyeljünk rájuk. És nézzük, mi történik. Megdicsérte őt, mármint ez a főember, a sáfárt, azért, mert megkárosította. Azt mondja, hogy okosan cselekedett. E világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Vajon kire vonatkozik a világfia elnevezés, és kire a világosság fiai elnevezés? Ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell, hogy milyen körülmények között hangzott el ez a sztori, vagy történet. És az előzményt még az előző fejezetben, a Lukács evangéliumának a 15. fejezetének az elején olvashatjuk. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Tehát, csukjuk be a szemünket, képzeljük el, hogy ott vagyunk mi is a történetben, kik vannak ott. Ott van Jézus, ott vannak a tanítványok, ott vannak a vámszedők, és ott vannak a farizeusok. A Lukács evangéliuma szerint, a 16. fejezet első verse szerint ez a példázat tanítványokhoz szólt. Tehát azt mondja, hogy majd szólt Jézus a tanítványokhoz is. Tehát a tanulságot nekik kellett megjegyezni, magukévá tenni, és lejegyezni az utókor számára. Amikor azt mondja Jézus, hogy ez a sáfán meghamisította ezt a szerződést, akkor mindenkinek egyből leesett, hogy hát igen, őket a vámszedőkkel kell azonosítani, mert a vámszedők körében ez egy ilyen bevett szokás volt. Gyakorlatilag okirathamisítás, amikor átírjuk a mennyiségeket egy szerződésen. És ezzel mindenki egyből értette, hogy hát igen, itt a világ fiai az a, hát ezekre a bűnös vámszedőkre vonatkozik, és kizárásos alapon a világosság fiai pedig hát a farizeusokra. Egyébként ők így is gondoltak saját magukra. Az a baj a példázatokkal, hogy nagyon ismerjük őket. Már előre, annyiszor hallottuk, hogy már előre tudjuk, hogy mi lesz a csattanója, mi lesz a végkimenetele. És amikor elkezdjük olvasni, már tudjuk előre, hogy ja, hát igen, hát majd a végén megdicséri a sáfárt, belőle lesz a jó fiú. De gondoljuk azt, hogy először halljuk ezt a példázatot, mint ahogy azok az emberek is először hallották, akkor vajon nekik hasonló éppen erre gondoltak-e, hogy majd a sáfár lesz a jó fiú? Nyilván nem. Tehát, amikor a történet felénél járunk, akkor már biztosra lehet venni, hogy ez a sáfár, ami egyébként tisztartót jelent, vagy gondnokot, szóval ez a sáfár fogja a rövidebbet húzni, és hogy valami rossz kimenetele lesz az ő számára. És ehhez képest jön egy fordulat. Ez azért van, ez egy retorikai fogás, azért van, hogy jól megjegyezzük ezt a történetet. Tehát ez egy olyan retorikai fogás, aminek köszönhetően életre bevésődött mind a tanítványok, mind a minden jelenlévő fejébe ez a történet, de még a mi fejünkbe is. Hasonlóképpen Egy másik példázatban, a farizeus és a vámszedő imájának a példázatában is ezt alkalmazza Jézus, hogy a történet feléig már biztosan lehet tudni, hogy mi lesz a vége, és pont az ellenkezője fog teljesülni. Na de, a mellébeszélés helyett beszéljünk inkább a lényegről, hogy miért dicsérte meg ezt a sáfárt az Ura. Talán helyesli Isten azt, hogy megkárosítsuk az Urunkat? Ízelegünk másoknak, miközben munkahelyünket, vagy a családunkat, vagy saját magunkat megkárosítjuk? Nem. Egyértelműen nem. És ezt hozzá is teszi a történet végén Jézus, a 10. fejezettől olvasom, hogy aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az, ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, kibízza rátok az igazit, és ugyanígy elmondja ezt a hűségesekre is. Tehát Jézus nem menti föl egyáltalán azt, aki hasonló dolgot tesz. Na de akkor miért kap dicséretet ez a sáfár? Nem a megkárosítás miatt. Gondoljunk arra, hogy a 10 parancsolatnak is az egyik parancsolata, azt hiszem a 9. az, hogy ne tanúskodjunk hamisan az fele barátunk ellen, tehát még a 10 parancsolatban is benne van, hogy ez egy helytelen dolog. Szóval, mi volt a helyes a sáfár viselkedésében? Van-e ötlet? Feltalálta magát, igen. Igen, feltalálta magát, jól mondod, kicsit pontosítok, hogy elkezdett gondoskodni a saját jövőjéről. És nekünk is ez a feladatunk, hogy gondoskodjunk a saját jövőnkről, és akkor ezt fogjuk részletesebben kivesézni. Nem ül tétlenül a véletlenre bízva magát, hogy mi fog történni, hanem gondoskodott a jövőjéről. És hogyan gondoskodott a jövőjéről? Úgy, hogy elkezdte osztogatni az Urának a javait. Istennél ez a módja annak, hogy biztosítsuk az üdvösségünket. Osztogatni kell a javainkat. Azokat a javainkat, amiket a mi Urunktól, Istentől kaptunk. Vajon... Bocsánat, még itt olvasom a 9. verset, most már harmadjára, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Ez a hamis mammon, ez azt jelenti, hogy, tehát ugye a világi, nem szeretem ezt a kifejezést, de a világi emberekre vonatkozik. Tehát ne legyünk bezárkózva, ne az egyházba próbáljunk kiteljesedni, miközben az egyházi kívüli dolgainkba csak úgymond túlélünk, és mint valami szükséges, rossz dolog. Ne felejtsük, hogy ez a tanulság a tanítványoknak szólt, nem a farizeusoknak, vagy a vámszedőknek, holott ők is ott voltak, és hallották ezt a beszédet. Tehát, ismét hadd kérdezzem, csak hogy figyeltek-e, miért kapott dicséretet a sáfár? Mert gondoskodott a jövőjéről. És hogyan gondoskodott a jövőjéről? Igen, és elkezdte osztogatni az Urának a javait. Igen, jól mondod. Milyen javakat kell nekünk osztogatni? Mi az, amit mi kapunk Istentől? Ezt két részre bontottam. Az egyik az anyagi javak, segítségnyújtás, a másik pedig Isten ismerete. Anyagi javak. Ez azt jelenti, hogy most akkor menjünk el és dobáljuk a pénzünket, osztogassuk a szegényeknek, mindenkinek, vagy valami mást jelent, vagy egy ennél enyhébb formát jelent. Hát gyakorlatilag ezt jelenti, igen. Furcsa kimondani, de ezt jelenti. Hát nézzük, hogy a Biblia mit mond erről. Lukács evangéliumából a 12. fejezet 33.-34. verséből olvasom. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Egy másik helyen azt írja Lukács 14:13-14-be, hogy ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Timóteus első levelébe pedig azt írja az ige, hogy a gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal. Gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet. Tehát nem az az igazi kincs, amit mi így szerzünk a földön, ezt mi kapjuk, és tovább is kell adni önzetlenül, és majd kapunk érte igazi kincset a mennyben. Hányan használják Isten ajándékait saját céljukra? Ez egy idézet Ellen White-tól. Hányan halmoznak házat házra és telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetekre, vágyai kielégítésére? Mértéktelenül drága házakra, bútorokra, ruhákra. Embertársaik pedig nyomorral, bűnnel, betegséggel és halállal viaskodnak. Tömegek pusztulnak el úgy, hogy bárki is szánakozna rajtuk, vagy részvétel hajolna feléjük. Az emberek meglopják Istent, javaik önző felhasználásával megfosztják az Urat attól a dicsőségtől, amely az emberi szenvedés enyhítésekor és lelkek megmentésekor visszasugározna rá. Visszatérve a példázatra, következő üzenettel nyomatékosítja Jézus, és így zárja le, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Tehát nem lehet egyszerre Istenünk a pénz, meg a vagyon, és egyszerre Isten. Tehát osztogassuk Urunk javait, anyagi javainkat igenis osztani kell, és meg kell osztani másokkal önzetlenül. És akkor még nem is beszéltünk a gazdag ifjú történetéről. De vajon csak az anyagi természetű dolgokat kell megosztani? Ami ennél is fontosabb, hogy Isten ismeretét kell megosztani másokkal. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Isten be kell mutatni az ismerőseinknek, barátainknak. A farizeusok egyébként magukra ismerhettek, mármint a rossz oldalukra a példázat kapcsán. Ugyanis a zsidóság volt a kiválasztott nép, de nem öncélúan. És nem volt véletlen az, hogy pont Kánaánban van az ő hazájuk. Ugyanis nekik Istent be kellett volna mutatniuk a világnak. Kánaán volt az akkori civilizáció közepe. Ott mentek keresztül a kereskedelmi utak, és amikor látták más népek, hogy megvan áldva ez a nép, akkor nekik ezt el kellett volna mondaniuk, hogy ezt kitől kapták. De ehelyett csak inkább harácsolták a vagyont maguknak. És az Isten javait és Isten ismeretét a zsidók nem osztogatták a környező népeknek, és a sáfárság elbocsátása pedig arra utal, hogy Isten a zsidóságot el fogja vetni, és ez így is történt. Jó, nagyszerű, hogy most egy 2000 évvel ezelőtti történetet megismerhettünk, de most gondoljunk arra, hogy nekünk milyen lehetőségeink vannak, mit tudunk tenni emberek elérésére. Vajon ezeket a lehetőségeket kihasználjuk-e? És ez a kérdés szorosan kapcsolódik egyébként a szombatiskolához is. Gondolj abba bele, hogy a te ismerőseidet és barátaidat te ismered. Te állsz közel hozzájuk. És mások csak kevésbé ismerik őket. És te könnyebben be tudod nekik mutatni Istent, mint más valaki. Tehát, még egyszer a két tanulság. A javainkat az életükben nem csak saját magunkra kell fordítani, hanem meg kell osztani másokkal, és Istent be kell mutatni az embereknek. Igen, és akkor elérkeztünk egy közhelyhez, hogy igen, mutassuk be Istent az embereknek, és hirdessük az igét, és akkor legtöbben itt mondanak áment. És a nagy kérdés, ezt már ezerszer hallottam, meg ti is, szóval ezzel nem mondtam újat, de a nagy kérdés az, hogy hogyan. És erről kevesen beszélnek sajnos. Nem kell görcsösen, megfelelési kényszerből beszélni Istenről, mert ha így teszed, akkor gondoljatok arra, amit Roli mondott, mit mondtak a Hells Angels-ek a keresztény motorosoknak, hogy miért ne igyanak alkoholt. Nem valódi, nem hiteles. És ha te is megfelelési kényszerből görcsösen teszel valamit, akkor te nem vagy önmagad. Nem vagy hiteles. Egyből látszik egyébként rólad. De akkor, ha nem így, akkor hogyan? És a választ a szeretet himnusza adja meg, és egyébként ez a válasz már el is hangzott a mi csoportunkban a szombatiskola alatt. Ha az emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Van az én és a te én központú Isten. Az én központú Isten az olyan, amikor elmondom a másiknak azt, amit én akarok, ahogy én látom, úgymond megmondom a tutit neki, és utána a feladat ki van pipálva. A te központú Isten, illetve a te központú Isten bemutatás az olyan, hogy szeretettel fordulok a másikhoz. A szeretet, ez a lényeg. Szeretettel fordulok a másikhoz, érdekel, hogy mi van vele. Végighallgatom, a helyébe képzelem magam, és jót teszek vele. Istenről is azért beszélek neki, mert jót akarok vele tenni, nem pedig a saját magam lelkiismeretem megnyugtatása miatt. És te is mérd fel a lehetőségeidet, képességeidet, és találd ki, hogy hogyan tehetsz jó dolgokat másokért. Nem megfelelési kényszerből, csupán azért, hogy örömet szerez másoknak, vagy hogy jó pontokat szerez a gyülekezetbe. És egyébként számtalan jó missziós példa van itt Magyarország szerte, gondolok itt ingyenölelés, hajléktalan misszió, egészségexpó, gyere, ahogy vagy, programok is lehetne még hosszan sorolni. Az idő nagyon telik, megértem, ha feszengtek, de még van egy-két dolog, amit mindenképpen meg szeretnék veletek osztani. Problémák az adventistákkal, hogy külső vélemények szerint magunknak valók vagyunk. Sajnos igaz. Amit én látok, hogy nem köszönnek egymásnak, az is gyakori példa, hogy köszönök valakinek, és nem köszön vissza. Mondjuk csak azért, mert még nem ismer, vagy még nem vagyok benne az ő elitjébe. Az idegeneket barátságtalanul és kelletlenül kezelik. Többször is volt olyan, most nem mondok neveket, hogy hol történt, hogy megérkeztem motoros dzsekibe, bukósisakba, és akkor így néztek rám, hogy most akkor te ki vagy. Aztán, amikor kiderült, hogy adventista vagyok, akkor ja, hát igen, akkor az urágyom, meg testvérem, meg minden, akkor rögtön váltottak modort, de na, szóval ez is egy ilyen tipikus hiba, úgy gondolom. Egyébként, hogy egy jó példát mondjak, ma, amikor ide megérkeztem, még be se kellett jönnem, hanem a testvérem már elém jött, azt se tudta, hogy ki vagyok, mi vagyok, de már rögtön elém jött, és üdvözölt, és invitált be a gyülekezetbe, úgyhogy meglepődtem, ez egy nagyon pozitív csalódás volt. Hogy mutassuk be Istent? Vajon nekünk, adventistáknak van-e egyedi üzenetünk? Annyi keresztény egyház van, de vajon mi adventistaként mi mit mondjunk? Annyi egyedi üzenetünk van. Szombat parancsolata, egészségügyi 8 alapelv, ami megkülönböztet minket a többi egyháztól, amiben mi más tudnánk mondani, mint a más egyházak. Vajon ezeket kell mondanunk, vagy valami mást? Vagy ott van a Ellen White és a prófétasság lelke? Vagy amiben kitűnünk a többi egyház közül, hogy Krisztus közeli második eljövetelét hirdetjük. Illetve tudjuk a proféciákat értelmezni, és a végidei eseményeket tudjuk. Vajon nekünk ezt kell mondani azért, mert mi ezeket tudjuk, és más egyházak erről kevesebbet beszélnek, vagy valami mást? Vajon mi az advent üzenet szerintetek? Ezek közt van az advent üzenet, vagy ha nem, akkor mi az? És a végszó itt a prédikáció végére, hogy nem ez az advent üzenet. Nem ezt kell nekünk mondani, nem csak ezt, hanem egy olyan dolgot, ami ezeket mind magába foglalja. Az advent üzenet Jézus Krisztus, egyedül Jézus. Ne felejtsük el, hogy Jézus a hitünk alapja. Jézus megismerése által juthatunk el a fenti ismeretekre. Jézus kell bemutatni az embereknek. Ha mondok egy rossz példát, ha Isten kerül szóba, ne azt mondjuk, hogy mit szabad, mit nem szabad, mit mond a parancsolat, hanem saját tapasztalatainkat mondjuk el. Mert hogyha én elmondom, hogy én ezt és ezt tapasztalom, velem ezt és ezt tette az Isten, abban nem lehet belekötni. Az a miénk, és az senki nem kérdőjelezheti meg. És hogyha valamire nem tudjuk a választ, akkor ne okoskodjunk mindenáron, hanem mondjuk meg, hogy nem tudom, de utána nézek. Jézus megismerése által változik meg az ember, és nem pedig lexikális tudással vagy bizonyítékokkal. És végül ismét csak ezt tudom mondani, ami már elhangzott sokszor, a mai nap folyamán meg még szerintem fog is, hogy legyünk hitelesek. Csak akkor tudjuk hitelesen bemutatni Krisztust, ha ismerjük őt, és napi kapcsolatban vagyunk vele. Amen.
Amen.